9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén új uniós szintű szabályokat fogadott el, amelyek harmonizált büntetőjogi keretet hoznak létre a korrupció megelőzésére és leküzdésére az unió egész területén, tájékoztatott az uniós parlament. Az elfogadott irányelv közös fogalom meghatározásokat tartalmaz a korrupciós bűncselekményekre vonatkozóan, beleértve a megvesztegetést, a hűtlenkezelést, az igazságszolgáltatás akadályozását, a befolyással üzérkedést, a hivatali visszaélést, a korrupcióhoz kapcsolódó jogellenes meggazdagodást, a korrupció révén szerzett vagyon elrejtését és a magánszektorban elkövetett korrupciót, illetve harmonizálja a szankciókra vonatkozó szabályokat. A meglévő szabályok korszerűsítésével, a jogi fogalom meghatározások összehangolásával és strukturált szankciószintek bevezetésével az új keret célja a jogérvényesítési hiányosságok kezelése, különösen a határokon átívelő ügyekben. A szankciórendszer biztosítja, hogy a nemzeti szabályok szerinti maximális szankciók ne legyenek túl alacsonyak. A tagállamoknak továbbra is lehetőségük lesz arra, hogy szigorúbb szabályokat fogadjanak el. Az otthonstarta rendszerváltoztatás óta a legsikeresebb otthonteremtési program, amely beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ezért a kormány a jövőben is fenntartja, közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, a program indulása óta 45 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését. Már a 31 ezret is meghaladta azoknak a száma, akik nem csak igényelték, hanem akiknek folyósították is a fix 3%-os kölcsönt. A házasok aránya 46%, az átlag életkor 34 év, és az otthonstartott felvevők 80%-a 40 alatti. Az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint, az átlagos futamidő 21,5 év. A háztartások a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint januárban összesen csaknem 254 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel szerződéseket, ebből az otthonstart program keretében kötött szerződések értéke több mint 183 milliárd forint. Ez jól mutatja, hogy milyen jelentős helyet foglal el a hitelpiacon, és milyen jelentős segítséget nyújt az építőiparnak is, értékelt a miniszter. Egy ország jövőjét azok az emberek határozzák meg, akik tudásukkal képesek értéket teremteni, mondta Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a 19. Szakmasztár Fesztivál megnyitóján a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban. Hangsúlyozta, hogy a gyakorlatközpontú duális képzés, amelyet a kamara a vállalkozásokkal közösen működtet, piacképes tudást biztosít a fiatalok számára. Az ő teljesítményük közös siker, amelyhez a tanárok, mesterek, családok és támogatóik egyaránt hozzájárultak. Mint mondta, a cél olyan szakemberek képzése, akik nem csak magas szintű tudással rendelkeznek, hanem értéket is teremtenek, és hozzájárulnak a magyar gazdaság fejlődéséhez. Nagy Elek a tehetség és a befektetett munka mellett a szemlélet fontosságára is felhívta a figyelmet. A 19. Szakmasztár Fesztivált idén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen szervezi meg. Idén több mint 50 szakmában közel 200 diák méri összetudását március 26-a és 27-e között a Hungexpo területén. Az eseményen elhangzott, hogy a szeptemberi szakmák világbajnokságán, a World Skills Shanghai versenyen 29 versenyző 25 szakmában képviseli Magyarországot. Április 1-én indul országszerte a művelődési házakban a Nemzeti Filmintézet és a Nemzeti Művelődési Intézet országos filmklub hálózata, a Filmió Moziklub, amelynek keretében év végéig 210 vidéki településre juttatnak el klasszikus és mai magyar filmeket rendszeres, ingyenes vetítéseken felkészült filmklub vezetőkkel. A program célja a magyar filmek népszerűsítése, a közönségépítés, a kulturális kínálat színesítése országszerte és a közösségi élet gazdagítása. Kájl Csaba, a mozgó képipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet elnöke kiemelte, a minőségi mozgóképek létrejöttének támogatása mellett a Nemzeti Filmintézet küldetése, hogy minél szélesebb közönséghez eljuttassa a magyar filmeket és a közösségi filmnézés élményét. A Filmió Moziklub országos filmklub hálózat új évada április 1-én indul, és év végéig Battonyától Rajkáig, Berzencétől Kenézlőig összesen 210 településen több mint 1200 vetítést és beszélgetést kínál. A több mint 130 ingyenesen elérhető magyar filmből a filmklub vezetők a helyi közösségek igényei szerint állíthatják össze a 6 alkalomból álló vetítés sorozatot.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős vagy borult idő lesz, de a nyugati-délnyugati megyék kivételével rövid időszakokra elvékonyodhat, szakadozhat a felhőzet. A Dunától keletre záporok alakulnak ki, de az északkeleti harmadban kicsi a csapadék esélye. Az északi-északkeleti szelet nagy területen kísérhetik erős, viharos széllökések is. A hőmérséklet csúcsértéke a nyugati ország részben 2 és 12, a Dunától keletre 13 és 20 fok között valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ami úgymond sebzett, az az időszak, ami mégis tetszett, titkon én visszavárom. Csak táncolj, táncolj velem, mondj pár szót nekem, nekem is túlzottan stresszes a lélegzetem. Piros Suzukival érkeztem, csúszik az összes ital, ma nekik jut hozzám, veletek lehetek, most őszinte bérletem van a lelkívánság összes vonalán. Neked visszalopom az időt és elfelejtjük, hogy felejtettük egymást. És hogyha úgy az alsós, hogy veled ezt megigézem, ígérem, hogy nem keresek már.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban elsőként a poroszlói reformátusokról hallhatnak, akik a közelmúltban adtak hálát azért, mert megújulhatott templomuk teteje.
Ha eljönnek Poroszlóra bárki, láthatják, hogy igenis, itt van megújulás, előrelépés, javulás, jobbulás, itt csupa pozitív emberek vannak.
Aztán megismerhetik Vörös Zsolt jelnyelvi tolmácsot, aki színházban, sőt rádióban is jeltolmácsolt már.
Időzőbb érzékenyítésnek is nagyon jó, hogy az emberek látják, hogy attól, hogy valaki nem hal, ugyanolyan ember, és ugyanúgy tud szórakozni és kikapcsolódni.
Ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ünneplőbe öltöztek és háladással köszönték meg a poroszlóiak a falu református templomának megújulását. A 136. Zsoltár első 4 versének üzenete alapján hirdetett igét Barna Sándor, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke a poroszlói református templom felújítása alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten. A poroszlói református templom tetejének építése sok küzdelem, átimádkozott éjszaka és kemény odaadó munka gyümölcseként 7 év után újult meg, amellyel méltó hajléka lett Isten dicséretének. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
Barna Sándorral, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökével kezdem az összeállítást. Milyen alkalomra érkeztünk ide, püspök úr, illetve mivel érkezett ide, milyen igével, mivel várta az itteni gyülekezetet?
Szintén ünneplőbe öltöztünk ma, hiszen a poroszlói református templom tornya 2 évvel ezelőtt megújult, de továbbra is a hajó rész beázott. Ezt sikerült felújítani, illetve a beázások révén belül is sérült a festése a templomnak, így egyházkeretük segítségével kifestette a gyülekezet, így most egy megújult templom belső és részben külső is fogadott bennünket. Én magam a meghívón szereplő igével jöttem, a 136. Zsoltár első 4 versét hoztam, amelyben 26-szor szólal meg a gyülekezet válaszaképpen a énekvezető szavaira, hogy mert jó, mert örökké tart az Isten szeretete, és ezt az igét szerettem volna kibontani most. Úgyhogy mindabban, ami megtörtént, az, hogy felújult a templom, annak voltak emberi eszközeik, nem Isten helyett cselekedtek, hanem Isten rajtuk keresztül cselekedett. Véletlenül, amikor hitből tették, akkor tulajdonképpen az Isten jóságára, hűségére, szeretetére adott igen válaszukkal cselekedték meg.
Novák Tamással, a poroszlói gyülekezet presbiterével folytatom a beszélgetést. Beszélgetek, mi jár most lelkiekben, illetve fejben, kedves presbiter testvéremnél, így az ünnepi alkalom után mit érez?
Hát nagy-nagy örömöt. Egy óriási mérföldhöz kerültünk, ami alapján nyugodtan lehetünk örömmel telve, hiszen elkészült a tetőnek a héjazata. Ugye nemrég átélhettük, hogy a nagy vihar levitte a tornyot, és tényleg az, hogy létrejött, ahogy az, hogy sikerült, ahogy összeszedtük a támogatást, az sok segítő szív, tényleg az élő Istenre ez a legnagyobb bizonyíték.
Mekkora munka volt a felújítás, itt ugye a riport előtt beszélgettük, hogy nagyon sokan, nagyon sok mindent, illetve nagyon sok munkát is tettek bele. Hogyan képzeljük ezt el?
Hát, elképzelni? Igazából annyira nehéz belegondolni is abba, hogy ahogy elindultunk, ahogy amilyen nehézségek előtt álltunk, ahogy láttuk, hogy milyen állapotok vannak, hogy eljutottunk idáig, nehézségek, hát hogy Isten velünk van. Az élő Istenre tényleg ez a bizonyíték, nem is kell lenni több. Tehát ha Isten házába bemegyünk, érezzük a jelenlétét. És hogyha hisszük, és úgy gondoljuk, hogy elérhetjük azokat a célokat, hiszen ez egy 1000 éves múltra visszatekintő keresztény ország. Hát, ha nem hiszünk, akkor nem is lehetünk többek, nem juthatunk sehova se. Így, hogy ez a közösség itt van, növekszik, ebben a világban, amilyen körülmények között mindannyian tudjuk, hogy vagyunk. Ez egy nagyon nagy dolog. És ez, ahogy most így összejött, akár Poroszlóról, vagy akár többen az egyháztól, és megjelentek, és hozzátették a magukét. Egyszerűen az, hogy lehet jövünk. Itt a közösségben van már gyermekisten tisztelet is. És látjuk, hogy tényleg egyre többen vagyunk a gyermekisten tiszteleten, a felnőttisten tiszteleten, és hogy ebben meg is jön az erő. Látjuk.
És a gyülekezet hogyan, miként tudott hozzájárulni, vagy a gyülekezeti tagok miként tudták segíteni a munkát, akár a saját két kezükkel? Ön is említette, hogy ön is részt vett a felújításban.
Hát ki, aki esetleg úgy, hogy csak adományként hozzátett, ugye volt olyan adományozónk, aki látta, hogy nem jár az óra. És azt mondta, hogy akkor ez külön névtelenként hozzájárult, hogy maga, hogy amikor jönnek a poroszlóra, akár az idegenforgalom miatt, akár csak itt a helyi lakosok, ha erre járnak, lássák, hány óra van. Ez is egy olyan adomány volt, egy olyan plusz, ami tényleg szívet melenget. És erről szólt ez az egész. Én magam is, amikor az ondulán rossz tető miatt beázások voltak, vettem a fáradtságot, fölmentünk, kiszivattyúztuk a vizet, és tényleg mindent elkövettünk azért, hogy mi hamarabb egy új héjazat kerüljön rá, hogy a jövőnek is megmaradhasson, hiszen egy tényleg egy ősi templom, egy nagyon régi templomról van szó, egy régi közösségnek, és hogyha eljönnek poroszlóra bárki, láthatják, hogy igenis, itt van megújulás, előrelépés, javulás, jobbulás, itt csupa pozitív emberek vannak.
Pál Lászlóval, poroszlói tiszteletessel, nagy tiszteletű úrral folytatom a beszélgetést. Miről is szólt a mai hálaadó Isten tisztelet, miért gyűltek itt össze a poroszlói gyülekezetben?
Nagyon régóta vártunk arra, hogy a sokszori viharban megrongálódott templomtetőnk végre helyreállhasson, és azzal a hálával jöttünk most itt össze, hogy ez elkészülhetett. Ráadásul szó szerint csodáképpen alakultak a támogatásaink, az ima meghallgatásokkal együtt, és egy csodálatosan új tetőt kaphatott ez a nagyszerű és hatalmas templom, amely régi múltra tekint vissza. Ennek lehettek tanúi, akik eljöttek, részesei, ezért adhattunk együtt hálát, hogy Isten megtartó szeretete megerősített bennünket, és a templom belső festéseinek megújításával együtt reménység szerint az is megújul bennünk, hogy a mi bensőnk és a mi lelkünk is fel fog frissülni, és egy új lendületet fogunk kapni ebben a szép új templomban.
Mi előzte meg úgymond a felújítást? Miért is volt szükség a felújításra?
A Tiszató mellett eléggé viharosak az idők, és vannak téli viharok, és vannak nyári viharaink. És az egyik ilyen vihar során a már eleve régi tetőzet, amely ondulájnal volt fedve, megrongálódott, és nem nagyon lehetett helyreállítani. Egy ilyen patchwork munkával, hogy újból és újból foltokat teszünk rá, már nem volt megoldható. Így nagyot álmodtunk, és azt mondtuk, hogy egy teljes tetőhéjazat lenne megoldás. De láttuk, hogy szerkezetileg is vannak gondok. Viszont azok az árajánlatok, amelyek érkeztek, még jobban elszomorítottak bennünket, mert ez egy hatalmas nagy kivitelezés. Istennek adunk hálát, hogy azok, akik ácsaink, és most már így mondjuk, hogy ácsaink, és már a templomon már dolgoztak, az új templomsüvegnek a készítésében ők jártak elől 2 évvel ezelőtt. Akkor viszont az sérült, meg is rongálódott meg nagy viharban. Most ők is készenek voltak arra, hogy segítsenek, és teljesen szaktudásukat beletegyék abba, hogy ez a templomtető elkészülhessen. Amikor kérdeztem tőlük, hogy miben különlegesebb egy templomtetőnek az elkészítése, hiszen nem egyben vettek már részt a munkájuk során, akkor azt mondták, hogy végtére is ugyanaz, mint egy családi ház, csak magasabban van, és annak az áhítata, hogy ez mégiscsak egy templom, ez az a plusz.
Kik által, mekkora támogatás által tudott megújulni a templomtető?
Magyarország kormánya, az egyházakért és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságon keresztül 40 millió forint támogatást nyújtott számunkra. Ez majdnem csak nem egészében fette a templomtető héjazatának a fedését, elkészítését. De természetesen sok apróbb cseprőbb dolog, mind a szemét elszállítástól kezdve, mind a műszaki ellenőr és egyéb hozadékos dolgokban pedig a gyülekezet gyűjtött összeget arra, hogy minden fedve legyen, szó szerint minden fedve legyen itt a poroszlói református templom környékén. A belső felújításra, az átázott mennyezet és a falaknak az újrafestésére pedig pedig a tiszáninai református egyházkerület püspöksége adott számunkra 18 millió forintot, amely szintén teljesen fette a felújításnak az összköltségét. Úgyhogy így lett így teljes, tehát mind állami, mind egyházi részről, mind pedig a gyülekezet áldozatos adományaiból, ami így összesen 3 millió forintot tett ki. Az egész elvégzett munka több mint 60 millió forint volt, a fennmaradó összeg, azt pedig a további fejlesztésekre fogjuk majd fordítani, illetve ez a háladó ünnepség is ezekből valósul most meg.
Mekkora öröm volt, vagyis hogyan fogadta tiszteletes úr, és hogyan látta, hogy a gyülekezet hogyan fogadta, amikor a tető is elkészült, illetve a belső festés, amikor végleg elkészült minden.
A poroszlóiak szűkszavúak, ők nem szavakkal, hanem tettekkel mutatják meg azt, hogy minek örülnek, és legfőképpen a jelenlétükkel. Tehát amikor megépültünk, felépültünk, és sőt közben, amikor ezben épült a tetőnk is, az ácsainknak minden áldott munkanapon gyülekezeti tagok biztosították az ebédet. Ez nem volt egy elvárt dolog, de szeretetből adtuk. És amikor elkészült a templomtető, illetve a belső festés, akkor valóban egy olyan háládatos öröm fogott el bennünket, hogy tudtuk nagyon jól azt, hogy ez nem természetes dolog, hogy megújult a mi templomunk, még akkor is, hogyha láttuk, hogy a környezetünkben nagyon sok más templom rendkívüli módon újult meg. Poroszlón érezzük, hogy ennek a település névnek is a súlya, mint törvényszolga. Nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy mit mutatunk meg, milyen küzdelmeink vannak, a történelmünk is ezt mutatja, hiszen ennek a templomnak az eredeti építése is nagy küzdelmek voltak, amíg engedélyeket megkapták rá, de a poroszlóiak nem adták fel, és a poroszlóiak most sem adták fel, úgyhogy ez a drága gyülekezet, amely ide jár ebbe a templomba, kitartóan, hálával most itt együtt volt, és köszönetet mondott az ő Istenének.
Ha már említette, erre rá is szerettem volna kérdezni tiszteletes úrtól, templom múltjáról mit tudhatunk, milyen idős a templom, milyen mérföldkövei voltak esetleg?
Mérföldkövekről jutott eszembe, hogy a templom alapjának kövei azok több mint 800 évesek. Egy bencés monostornak, a klastrom templomjának az eolit kövei az alapja. A település sajnos a török hódoltság ideje során többször elpusztult, és Tokajból kálvinista halászok érkeztek erre a vidékre a Tiszán keresztül, és ők alapították újra Poroszlót az 1600-as években. A régi templomot felújították, az egy kilométerrel innen feljebb volt, és pontosabban az alvégen volt, a Tisza alsó folyásánál, de nagyon sokszor az is elázott, átázott, sokat javították, majd 100 éven keresztül használták, és akkor kérték meg először azt, hogy hagyj lehessen új templomot építeni a református közösségnek. Akkor katolikusok nem is éltek ezen a településen. Kérték meg Mária Teréziát, hogy adja az engedélyét a mostani helyen, hogy felépítessék a templomot. Akkor a pesti inkvizíció, a híres pesti inkvizíció leérkezett Poroszlóra, és az embereket meginterjúolták, amelynek az eredeti dokumentuma nálunk található, az erről szóló feljegyzések, vagy jegyzőkönyvi kivonat, amely arról számol be, hogy a legidősebb ember, aki itt volt, az több mint 90 éves volt, és ő is arról számolt be, hogy az ő emlékei szerint is már az ő apjának apja is kálvinistaként a klastrom templomot használta. Így, ahogyan bizonyítást szerzett, hogy már régóta használják ezt a reformátusok, későbbiekben engedélyt kaptak, de nem Mária Teréziától, hanem a fiától, második Kalapos Józseftől. Amikor elkezdték építeni 1790-ben a templomot, akkor hatalmas összefogással és anyagi áldozattal fogtak ebbe bele, és a régi templomnak a kövei lettek az alapjai az új templomnak, és arra pedig apró téglából, égetett téglából építették fel a mostani templomunkat. 3 év telt el, még nem került akkor tető a templomra. Nagyon érdekes, hogy nem a tervezőt jegyzik meg a feljegyzések, hanem az építőket, a kőműves mestert, illetve a tetőnek az építőit, és itt is hagyj jegyzem meg, hogy a falak felébe kerültek, habár ez egy nagy 700, több mint 700 négyzetméteres templom, a falak felébe kerültek mint a tetőnek az építése, és ezek a hatalmas nagy ölfák, amelyek fent vannak, ez pedig a Tiszán leúsztatva szintén Tokaj területéről érkeztek ide. Tehát így az ősiséget itt folyamatosan összekapcsolták azzal, hogy milyen múltja van, és milyen jövője legyen ennek a drága templomnak. Amikor ezt megépítették, akkor az egész falu népe ide járt, akkor egy 1000 fős volt ez a templom, és akkor azt mondták, hogy bővítsünk rajta, úgyhogy így lett belőle 1500 fős templom, és 20 évvel ezelőtt tűzvédelmi okok miatt a padok faltól való távolságát megoldva lefűrészeltek belőle, így most jelenleg 1250 fő számára van befogadó ülőhely. De a településen is ez a legnagyobb épület, amely emberek befogadására ülőhely alkalmatosságával kapcsolatban megfelelő, így volt, amikor koncerteket tartottunk, és az én szolgálati időm során 2020-ban a pandémia után a Tisza Tavi Guruló Operaház jött erre hozzánk, és előre egyeztetve itt az egyetlen egy zárt eseményt tudták megtartani, hiszen akkor a pandémia miatt nem lehetett másképp. A templomban akkor 650 ember vett részt, és a Vox Mirabilis székesfehérvári gyönyörű kamarakórus műveit hallgathattam meg. Úgyhogy hatalmas élmény volt ez számunkra, hogy a templom legalább félig megtelt, de minden esetre várunk arra, hogy továbbra is ilyen nagy örömökben lehessen részünk, mind a hálaadókon, mind pedig egyéb eseményeinket, alkalmainkon itt ez a templom, ez mind a kultúra hangjaival, mind pedig az Isten dicsőítő énekekkel, igével, Isten keresőkkel telhessen meg.
Milyen jövőbeli tervek vannak akár a templommal, vagy a gyülekezettel kapcsolatban?
Amikor ide kerültem 7 évvel ezelőtt, ez május 1-én lesz 7 éve, akkor már körvonalazódott számomra, hogy ez egy olyan település, ahova nagyon sokan járnak turisztikai szempontból. Vétek lenne kihagyni annak a lehetőségét, hogy a gyülekezet a vendégszállásoltatással ne foglalkozzon. Úgy is alakult későbbiekben, hogy visszakaptunk egy volt iskola épületünket, amelyet ki is alakítottunk, ez lett a Mandula Vessző református vendégház, és ezen kívül pedig a gyülekezet érzi annak a súlyát, hogy ha bár mi egy kisebb maggal vagyunk itt szolgálatban, de hogy nagyon nagy feladatunk van a hozzánk érkezők felé. Ezért a jövendőben is egyrészt az igehirdetés szolgálataival, evangelizációkkal, kültéri megmozdulásainkkal, közös fellépéseinkkel, épületeink fejlesztésével, és ezen kívül pedig koncerteknek a megtartásával igyekszünk behívni, bevonzani a hozzánk látogatókat, illetve, hogy ahogy én így most igyekszem a filmek készítésében is jeleskedni, így kicsi jobban népszerűsíteni mind magát a gyülekezetünk közösségét, mind pedig ezt a csodálatos vidéket, ahol ez a templom fekszik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Sütő Dávid Pelé poroszlói riportját hallották.
Hogy kinek mi a rossz, mi a jó, nem létezik szó, mindent áthidaló, mert amit nem tartanak semmire sem, nem is jó, semmire nem hihetem. Van az a tűz, ami benned elég, benned kevés van, de bennem elég. Mindegy, hogy mit van, mi bennem alig, a lélek is nem csak az elme valid. Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, mert a külvilág néha hűtlen feleség. Neked lehet rendben, ami nekem szanaszék, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet éppen boldog,
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. A külsőségeket elkerülni, mert jobb állni és élni belül, mint megfáradtan egy tévhiten ülni. Ha felragyog a holt szemeren, úgy a csendnél nincs szebb szerenet. Lehet fele más, de egy életvitel, csak elfogadni nem érteni kell.
Mindig oda megyek, ahol van nekem menedék, a külvilág hűtlen férj és nem egyéb. Neked lehet rendben, ami nekem szana szép, nem mindenkinek ugyanaz a szép. Mikor befelé néz, akit kintről látunk,
lehet én
hogy hogy van ez nálad, és hogy megy ez nálunk.
Ezek csak nézőpontok, mert ami neked semmi, lehet nekem minden. Mint a jég, úgy olvad le itt benn a szavakon túl, és a falakon minden. Nekem kék a szívem.
Az Európa Rádióban.
Hírek az Európa Rádióban, köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Az Otthonstart a rendszerváltoztatás óta a legsikeresebb otthonteremtési program, amely beváltotta a hozzáfűzött reményeket, ezért a kormány a jövőben is fenntartja, közölte Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, a program indulása óta 45 ezer fiatalnak segítette az első otthon megszerzését. Már a 31 ezret is meghaladta azoknak a száma, akik nem csak igényelték, hanem akiknek folyósították is a fix 3%-os kölcsönt. A házasok aránya 46%, az átlag életkor 34 év, és az otthonstartot felvevők 80%-a 40 alatti. Az átlagosan igényelt hitelösszeg 35 millió forint, az átlagos futamidő 21,5 év. A háztartások a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint januárban összesen csak nem 254 milliárd forint értékben kötöttek új lakáshitel szerződéseket. Ebből az Otthonstart program keretében kötött szerződések értéke több mint 183 milliárd forint. Ez jól mutatja, hogy milyen jelentős helyet foglal el a hitelpiacon, és milyen jelentős segítséget nyújt az építőiparnak is, értékelt a miniszter. Tovább bővül a Debrecenből Vizer járattal elérhető városok listája. A kelet-magyarországi légi kikötőből július 1-től már Törökország legnagyobb városába, Isztambulba is el lehet jutni, a járatok hetente két alkalommal, szerdán és vasárnap közlekednek majd, közölte a légitársaság. A közleményben kiemelték, hogy a Vizer az elmúlt időszakban jelentősen bővítette a Magyarország és Törökország közötti kínálatát. A nyári időszakban már naponta közlekedik járatuk Budapestről Isztambulba és Antáliába, és még az idén elindítják a két ország fővárosa Budapest és Ankara közötti járatot is. A kreativitást és a fenntarthatóságot helyezi a középpontba a Néprajzi Múzeum március 25-én induló workshop sorozata, amely a mindennapi életben is alkalmazható, fenntartható megoldásokat kívánja népszerűsíteni. Az első három eseményen a résztvevők három különböző technikával, a horgolással, a kosárkötéssel és a patchwork egyik leggazdagabb formájával, a crazy technikával ismerkedhetnek meg. A foglalkozások során a használt textilek nem hulladékként jelennek meg, hanem kreatív alapanyagként, miközben a résztvevők a textil újrahasznosítás, kulturális és kortárs példáiból is inspirációt merítenek. Az első workshopra március 25-én kerül sor, ahol a résztvevők horgolási technikákkal dolgozzák fel az Etno-Eco ruhacsere eseményein megmaradt textileket. A ruhákat csíkokra vágják, fonállá alakítják, majd kis szőnyeget, ülőpárnát vagy edény alátétet készítenek belőlük. A második alkalom április 8-án lesz, ennek középpontjában a kosárkötés áll majd. A harmadik workshopot április 22-én tartják, ahol a résztvevők a crazy patchwork technikával ismerkedhetnek meg.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Odafenn egy felhőnővel lóg a lábunk. Talán ott semmi sem idegen, lejövünk, két lelket megtalálunk. Ránk feszül a figyelem, felnőjünk,
de nem az enyém, ha cipelem.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Hogy lesz valakiből jelnyelvi tolmács? Létezik-e külön magyar jelnyelv? Hány év megtanulni jelelni? Hogy lehet színházban vagy éppen egy rádióban jeltolmácsolni? Vörös Zsolt jelnyelvi tolmáccsal, Bodor Dóri, szegedi kommunikációszakos egyetemista, az egyik tanítványon beszélgetett.
Hogyan választottad a jelnyelvi tolmács szakmát? Volt-e valamilyen személyes élményed, ami erre a pályára vezetett?
Nekem a szüleim hallássérültek, és van egy öcsém is, aki sikert, úgyhogy így időzélben én már gyerekkorom óta tolmácsolok. De ez a tolmács szakma, ez a húgom kezdte el a Csongrád család megyében a szakmai vezetést, és csinált egy tolmács szolgálatot. Volt tolmács hölgy, akivel dolgoztak, és akkor még van egy rehabilitációs munka, egy szegedi Szefó ZRT, és akkor ott kerestek ember, csak ugye oda nem dolgozhat két helyen, és akkor mondtam, hogy hát próbáljuk meg, mert akkor éppen nem volt olyan munkahelyem, ahol azt mondtam volna, hogy tovább szeretnék maradni, és akkor így beszéltünk az ottani vezérigazgató, és az volt a feltétel, hogy jelnyelvi tolmács kell, viszont nekem nem volt papírom, csak a családi jeleket, meg a Szeged környéki jeleket ismertük, és akkor így elkezdtem a tanfolyamot, elvégeztem, és azóta 2007 óta tolmácsolok hivatásos jelnyelvi tolmácsként.
Milyen út vezet ma Magyarországon ahhoz, hogy valakiből hivatalosan is jelnyelvi tolmács váljon?
Ez egy elég kacifántos út, mert ugyanis el kell végezni egy alap és egy középfokú jelnyelvi oktató és tanfolyam, és akkor ott, hogyha már késztetést érez arra, hogy ebben a pályára induljon, akkor ő viszont Pesten van most a Sinosznál egy tanfolyam, meg azt hiszem van még egy hely, ahol képeznek hivatásos jelnyelvi tolmácsokat, és az még egy plusz 2-3 év, ha jól tudom. Úgyhogy ilyen jó hosszú, mint egy, ahogy szoktam kérdezni, hogy mennyi idő megtanulni. Mindig azt szoktam mondani, hogy mennyi idő megtanulni angolul vagy franciául. Ilyen 5 év környéke az, ami hivatalosan már dolgozhat az ember.
A jelnyelven belül léteznek-e regionális különbségek, valamint mennyire számít nemzetközi nyelvnek?
Vannak régiók, mivel hogy a hallássérült gyermekek az iskolában nem tanulnak meg jelnyelven, szájraolvasást tanítanak, és hangképzést, és ezért a felnőttebb diákoktól, vagy nagyobb diákoktól tanulják el a jeleket, és ezért mindig csak kitalálnak helyi jeleket, és ugye 1900-ban, meg 1950-ben nem volt internet, hogy mindenki egységes jeleket használjon, ezért régiónként, iskolánként, mert siket iskola van az országban, így mindig más jeleket tanultak meg. Mivel most már elterjedt az internet, és a fiatalok egyre többet használják, és kommunikálnak egymással cseten, illetve pontosabban videótolmácsoláson keresztül, vagy videójelekkel keresztül, és így sokkal több jelet egységesítenek már. Nagyon sok fiatal ugyanúgy használja a pestit, az a szegedit vagy a sopronit. Az idősebbek még inkább a helyi jeleket használják.
Ezek a különbségek okoznak-e bármilyen problémát így a jelnyelvi tolmácsolás közben, vagy annyira különböző jelnyelvet használnak, hogy esetleg ez problémát okoz a megértésben?
A megértésnél nem nagyon szokott problémát okozni, mert ugye artikulálnak is, és nagyon sok jel hasonlít valamennyire, és a mondatban kitűnik, hogy most az a jel ez mit akart mondani. Ugye nem értem a jelet, akkor megkérdezem, de egyébként nem szokott nagyon problémát okozni. Valamikor lehet félreértés, mert ugyanaz a jel más jelent, mint ami Debrecenben vagy, mint Szegeden, de egyébként nem szokott ilyen nagy gond lenni, és szerintem most már mondom, mióta az internet ennyire elterjedt, ez a fiatalok már, most már idősebbek is persze internetet használnak, ők is egyre többen már ugyanazokat a jeleket használják, és van egy egységesített nemzetközi jelnyelv, amit a Siket Olimpia miatt találtak ki, hogy mert ugye otthon több száz nemzet, és akkor ott azért tudni kell egymással kommunikálni. Valamit kitaláltak, és legtöbbet az angolból vettek át. Nagyon kevés európai jelet használnak, ami nagyon hasonlít az utani jelekre, de egyébként, hogyha azokat tudja az ember, akkor elég jól boldogul, hogyha a saját magyar nyelvet használod, akkor is egész jól boldogulsz Európában.
A leggyakrabban színházi jelnyelvi tolmácsként dolgozol, hogyan jött ez a lehetőség, és hogyan el ezen a pályán?
Én dolgozok napi 8-10 órákat, mint hivatásos tolmács az életem bármely területen. A színház az úgy jött, hogy a húgom tolmácsolt Szegeden először 2006 környéken egy pár darabban, és ugye az oktatásban akkor még nem volt ez a színházi tolmácsol szakpára idézőjelben képzés. Elmondták, hogy körülbelül hogy kell, meg volt, hogy körülbelül mit kell csinálni, de nem volt egységesítve. És akkor elindult Pesten egy képzés, hogy jött Angliából egy hölgy, egy tolmácshölgy és egy Siket úr, és akkor ők mondták el, hogy Angliában már 10 éve hogy működik ez az egész, és hány Broadway és hány musicalt és mindenféle csinálnak, és akkor így oktattak minket 3 hónapon keresztül, így heti, nem is tudom, 2 napban, és akkor így tanultunk meg, ahogy csinyát-binyát, hogy mi az, amit mi gondoltunk, és mi az, amit máshogy gondoltunk, amit kellett volna csinálni, és így elindult nekem 2011 től, meg körülbelül így volt a képzés is, így 12-ben már tolmácsoltam Pécset, meg Szegeden 11-ben, és akkor így azóta több száz előadást.
Mi az, ami miatt fontosnak tartod a színházi jelnyelvi tolmácsolást?
Ez a hallásüldetnek is egy plusz kikapcsolódás. Valamennyire kapcsolódnak ugyanúgy a hallókhoz is, nem csak az, hogy akkor otthon bezárt szobában, lakásba tévézenek, és egymás között kommunikálnak, hanem kommunikálnak így a hallók között is. Ugye mivel sűrűn járunk színházba tolmácsolni, ezért több ember látott van minket, és már ismernek, és már sígeteket is. Nincs az, hogy akkor ez mi ez, mert miért van ez, mert az elején már persze minden nagyon sokszor volt az, hogy na hát ez most mit keres ott az a tolmács, hogy mi az az ember, mit csinálod, miért áldott, és utána végén akkor a tapsokat szoktunk kapni, hogy az összes színész mindig azt mondja, hát én tudtam volna, hogy ez ilyen, akkor én megtanultam a jelnyelven, meg a legnagyobb tapsot elkaptam, mondtam, hogy jó, de én mindenkit tolmácsoltam, hogy ne csodálkozzanak. Úgyhogy nagyon jó siketeknek is azt, hogy kikapcsolódhatnak és érezhetik a magukat is ugyanúgy egyenlő emberként, illetve időzőbb érzékenyítésnek is nagyon jó, hogy az emberek látják, hogy attól, hogy valaki nem hal, ugyanolyan ember, és ugyanúgy tud szórakozni és kikapcsolódni.
A színházon kívül milyen típusú helyzetekben dolgozol még tolmácsként? Milyen területeken van a legnagyobb szükség erre a segítségre?
Az életben halló embereknek is minden területén ott vagyunk, majdnem a hallásüldeknél is. Járunk üzletekbe, orvoshoz, iskolákba, bíróságra, rendőrségre. Szóval nincs olyan terület, ahol nem voltunk még szerintem.
Hogyan lehet erre felkészülni, és igényel-e bármilyen előkészületet ez a munka?
Hát a napi szintes az nem, mert ugye a jelnyelvi tolmács képzésen megtanítják az embereknek, hogy akkor most hogy kell viselkedni, milyen paragrafusok vannak az orvosoknál, mi az etiket. Ugye a tolmács titoktartása, ami nem mondunk el senkit semminek, szóval majdnem olyan, mint hogyha én lennék az árnyéka a Siketnek, szóval mi csak bizalmas szakma ez nagyon, hogyha nem szeretné a Siket, akkor nem is kér tolmácsot, hogyha olyan dolog van, de hál' Istennek eddig sosem volt probléma. Én azt mondom, hogy tényleg nincs olyan terület, ahol nem lettünk volna, és nem tolmácsoltunk. Voltunk tévében is, voltunk már színházban, voltunk mondhatni rádióban is, hogy csak így interjút adtunk a Siket nevében. És most már van ez a kontakttolmács szolgáltatás, ami ilyen videó alapú tolmácsolás, és majdnem olyan, mint hogyha élőben telefonálna a Siket, mert fölhív minket, mi tolmácsoljuk a hallóügyfélnek, az ügyfélben mondja nekünk, és továbbadjuk az információs videó tolmácsolás alapon, és teljesen jól működő dolog ez is már.
Mi a legnagyobb kihívás szerinted ebben a munkában, és mennyire megterhelő mentálisan, illetve fizikálisan is ez a hivatás?
Mindig szoktam mondani, hogy nehezebb biztos a hölgyeknek, mint nekem, mert azért ők nagyon empatikusabbak, és sok mindent maguk bíztak még tovább a tolmácsolás után, hogyha olyan szituáció van, ami kicsit ilyen megérinti az embert, az én könnyebben túllépek ezen a dolgon. Úgyhogy egy hölgyel biztosan nehezebb az, hogy most, hogyha valami rossz hírt kellett átadni a siketnek, vagy éppen valami rossz dolog történt, vagy éppen rossz kedő volt, és veszekedett az ügyintézővel, akkor őt is ugyanúgy magával viszi ez a sajnos ez a indulat, de egyébként nekem nem szokott ilyen problémám menni, és hál' Istennek a színházba, illetve a mindennapokban is azért ez megoldódik.
Szerinted mennyire nyitott vagy elfogadó ma a társadalom a beteg vagy fogyatékkal élő emberekkel szemben, és mi az, amit tehetne a társadalom a jobb befogadás érdekében?
Mondhatnám azt, hogy elfogadóbbak már. Egyre többet lehet már látni a tévében is, hogy most feliratozott egy műsor, vagy éppen tolmácsolt előadás van, vagy egy tolmácsolt műsor van. Úgyhogy egyre többen tudják már, mi az, hogy siket, nem, hogy mint az én koromban, amikor jó megbábultak a buszon, vagy villamoson, amikor jeleltem anyukámmal vagy a fukámmal, és akkor néztek, és utána megszólaltam, hogy igen, és akkor néztek, hogy ja, ő is hal, igen. Úgyhogy akkor a kicsit furcsább volt, mint most. Most szerintem egyre jobban elterjedt ez, hogy vannak mindenféle fogyatékkal élő emberek, és én nem látom azt, hogy nagyon jó, mindig vannak kivételek, szóval mindig vannak olyan emberek, akik tudom, hogy rossz szemmel néznek a színházba is, vagy az életbe, vagy bárhova, ahol megyünk, meg nem mindenki tudja, mit akar az, hogy elnyelvi tolmács, amikor elmegyünk egy orvoshoz, és mondom, hogy jöttem egy halásült ügyfélel, és siket is tolmácsolok neki, és akkor beszélgetünk, és nem hal, és nem érti azt, hogy ő angol, mondom, nem, még mindig siket, és én jelnyelvi tolmács vagyok, ja, értem. Szóval vannak még ilyen problémák, de egyébként nem. Meg ahogy szokták mondani a siketek, nekik a halássérülés, ez láthatatlan fogyatékosság, szóval ő náluk csak akkor veszik észre, amikor megszólítják őket, hogy mi a potrán, merre van ez és ez, hogy hány óra, és akkor mondják, hogy bocsi, nem hallok, és akkor ja, szóval, de akkor sem mondják, hogy úristen, most akkor mi lesz velem, mert nem sajnálják őket, mert ahogy ők is mondják, ez csak egy állapot, nem betegség. Ki gyerekkora óta halásült, ő beleszokik ebbe a létbe és ebbe a környezetbe, ők nem is időzőjelben sajnálják azt, hogy nem hallanak, olyan sokan azt mondják, hogy nem is akarna hallani, mert neki tök jó, hogy nem horkol mellett a férje vagy a felesége, nem fúr mellett vasárnap a szomszéd, nem kiabál a szomszéd, meg ilyen. Szóval nekik van nagyon sok előny is, meg van persze hátrány is. Aki siketen született, ő nem tudja, mi az, hogy hallani, szóval neki ez nem probléma, és nem gondolkozik ezbe. Aki később siketült meg, tudom, ilyen 20-30 éves korában, annak viszont igen, azt tudom, hogy van, mondok, én is ismerek egy-két olyan embert, aki mint 20 éves korában, vagy 18 éves korában érettségi előtt vesztette el a halását. Őnek vannak persze problémák ezzel, és akkor neki föl kell dolgozni, de egyébként nem, egész vidám meg boldog családok vannak, meg élő emberkék, akik ugyanúgy élvezik az életet, mint a halló egybenek, és ugyanúgy vannak problémái nekik is, mint a halló embereknek.
Hogyan lehet elképzelni a jelnyelmi tolmácsolás jövőjét, vagy milyen hatással van akár a technológia, vagy a mesterséges intelligenciára a munkára?
Én nem tudom, mert most az, hogy most egy AI vagy egy ChatGPT nekem, mert elkezdeni jelenni, ezt még én sosem láttam volna, hogy max hangot és kép, milyen írásbeli dolgokat tud kiadni. Én még nem láttam semmit. Jó, volt rajzolt nekem egy bármit, vagy egy képet valahonnan az internetről vett. Jeleket még nem használnak. Azt, hogy kifejlesztik el, vagy nem, azt még nem tudom. Azt tudom, hogy vannak már olyan kesztyűk, amik már fölveszi az ember, és akkor jeleket lehet vele használni, vagy majd mutatni, de én nem hiszem, hogy fölváltana egy gép egy emberi dolgot, meg hogy megbízzon egy siket személy egy gépben, hogy most akkor ő jól jeleli le, vagy jól mondja el a dolgokat, mert ugye a Google fordító sem pontos, akármit beírok, ott is vannak hülyeségek, és azért egy hivatalos ügyintézésnél, vagy egy bíróságon nem mindegy, hogy azért mit mond az ember. Inkább az lesz, hogy az internetvilága miatt a videótolmácsos, online-os tolmácsolásos még az előfordulhat, hogy nem kell mindig ott menni, és most ugye a Covid miatt ez be is jött, nagyon sűrűn most már használnak a halásültök is, úgyhogy messengeren, bármilyen videó alapon, vagy éppen a kontakton, amit említettem, fölhívnak, és akkor nem kell személyesen utazni, vagy elmenni. De az, hogy most egy AI vagy bármilyen mesterséges intelligencia tolmácsoljon, hát azért ezt megnézném.
Kedves hallgatóink, az imént Vörös Zsolt jelnyelvi tolmácsot hallották. Az interjút az egyik tanítványom, Bodor Dóri, szegedi kommunikációszakos egyetemista készítette, önök pedig azért hallották itt az Európa Rádióban, mert a rádiónk és a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszéke együttműködik.
Sötét sarokban remegek az ajtól, áj, na 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 na, de erőt véve kievezek a partról, áj, na 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 na. Magányos lettem a mocsári talajtól, áj, na 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 na.
református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
A hajnal keltett, bepakolt mindent, az útra való ma, de csak ami tényleg kellett nekem ez az álom. Ahogy én látom, a hegy lábától vezet egy ösvény, hozzád indulok. Várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvashatlan az üzenet, nem értek el, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon. A napban, a hegy tetejéről lenézek, a szívem dobban, amerre járok. Csak színeket látok a hóban, a fagyban. Menetelek mégsem, fázok, mert várnak a rétek, a patakok, sáros a bakas, de nem bánom. Nemzeti parkok valahol távol a város zajától. Olvasatlan az üzenet, nem értek el, majd megvárom. Kattan a gépen valahol a varázslatos Magyarországon.
Sötétben mindenki fél. Húz fel egy új vitorlát, nem baj, hogy szakadt a szél. Jöhet a farkas ordító, jöjjön a tűz és ég. Gyere velem, bőröm nem kell, hidd el, te is befélsz.
Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
Mert nem remélni fél.
az időnk gyorsan elszáll. Bárhogy mulattunk, magunk maradtunk. Ne mondd, hogy nem fáj, sebeket adtál, sebeket kaptál. Bárhogy szaladtunk, magunk maradtunk. Élni sose sikerült. Sose sikerült, élni sose közös égbolt ködbe borult, az éjjel így fészkel közel, kérdésre kérdéssel felel, soha nem lesz, aki úgy ölel, soha nem felejthetem el. Ne mondd, hogy nem fáj, az időnk gyorsan elszáll, bárhogy mulattunk, magunk maradt. Sebeket adtál, sebeket kaptál. Bárhogy szaladtunk, magunk maradtunk. Élni sose sikerült. Sose sikerült. Élni sose sikerült.